Köszönöm szépen. Na kezdjük egy kérdéssel, hogy mondjatok légy szíves nekem tulajdonságokat Istenről. Jó? Isten milyen? Hűséges? Kegyelmes? Aha. Szerető? Tök jó. Milyen? Gondoskodó, köszönöm. Igazságos, igen. Hosszú tűrő, milyen? Hosszú tűrő, kegyes, kegyes, kegyelmes, köszönöm szépen. Bátorító. Szent. Ima meghallgató, tök jó. A változás árnyéka sincs benne. Köszönöm, tök jó. Azt hittem, hogy na mindegy, várok egy izét, de mindegy, akkor azt hozzáteszem én, hogy Isten jó. És részileg ugye elhangzott meg, úgy nem tudom, tehát nem azt mondom, hogy senki nem mondta, csak mondom, hogy ez így, hogy jó. Erről lenne most szó. Istennek a jóságáról. És azt mondjuk nekünk, hogy Isten jó, akkor így, jaja, persze, hát igen, Isten jó. De én, nekem az lenne a célom, hogy most, ha így letettem a mikrofont, akkor lenne a szívetekben valami, hogy Isten mennyire jó. Mennyire szintiszta jóság, Isten. Mennyire szintiszta jóság, hogy erről kapjunk egy kijelentést az imádságom. Miért? Miért nézzük ezt a témát meg? Ugye Isten elhangzott, Isten igazságos. Isten jó is, Isten igazságos. Igazságos is. Az ő jóságából fakad az ő kegyelme és az ő irgalma. Ő ugyanakkor igazságos is, és egyébként az ő jóságából fakad az, hogy minket is megigazít. Tehát minket is igazzá tesz, igazságossággal felruház, ez is az ő jóságából fakad. Most a jóságára fogunk koncentrálni. És van egy fontos igazság az igében, az pedig az, hogy Istennek a jósága az, ami minket megtérésre hív. Ezt föl is olvassuk a Róma 2-ből. Megint versenyzünk, hogy én lapozom föl gyorsabban, hogy a képernyőre kerül ki gyorsabban. Na jó. Tehát Róma 2. Érdekes itt 3. Ja, bocsánat, Róma 2-4. Oké, a szávok összezavartak. Így írja Pál, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? Ugye a római levél az egy ilyen hosszú okfejtés. De ez egy nagyon fontos eleme, pillanata ennek az okfejtésnek. És lássuk meg ebben azt, hogy ha bármi ilyen helyzetben vagyunk az életben, és úgy érezzük, hogy nem tudunk előre menni, nem tudunk esetleg Istenhez közelebb kerülni, nem tudunk, mint hogyha beragadva éreznénk magunkat, nem az imádság fog minket segíteni, nem a dicsőítés, nem a Szent Szellemnek az ereje, ezeket mind fontos dolgok. Mi az, ami minket indítani, húzni és vonni fog a megtérésre, hogy változtassunk, hogy változzunk Istennek a jósága. És hogy mennyire értjük Istennek a jóságát. Ugye a megtérés az a gondolkodásunknak a megváltoztatása, megváltása. Nem az újjászületés, erről volt már máskor szó. A megtérés, amikor eddig így gondolkoztam, és most úgy gondolkozom. És van, hogy így gondolkozok valamiről, és igazából láttam, hogy ez így nem jó. Úgy kéne gondolkoznom, de nem tudok úgy gondolkozni. És ahogy gondolkozom, ugye az fog az életemben megvalósulni. Az, ami engem segíteni fog, és húzni, vinni fog, hogy ne így gondolkozzak, hanem így, az Istennek a jósága. És azt hiszem, ez önmagában, itt lerakhatnám a mikrofont, és hogyha ezt csak megértitek, akkor szerintem már egy nagyon fontos dolgot, tehát nem mehetnénk is haza, ebédelni fogunk, nem azért mondom, de... igen, majd a végén ezért fogok külön is imádkozni, meg imádkozunk majd együtt is, ha olyan helyzetben vagy, amikor azt látod, hogy így, hogy én szeretném, vágynék másképpen gondolkozni, vágynék közelebb lenni Istenhez, vágynék vele jobban járni. Amire szükséged van, hogy értsed, hogy Isten mennyire jó. Mennyire jó. Megnézzünk néhány igeszakaszt, ami Istennek a jóságáról szól. Igazából hármat. Nem tudom már hány darab. Ugye minden jó prédikációban három van, de lehet, hogy ezt elrontottam. Márk 10. Márk 10-nél kezdünk. A gazdag ifjúnak a története Márk 10-17-től. Jézus, amikor útnak indult, hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte, és megkérdezte: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Tudod a parancsolatokat? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig így válaszolt: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, és megkedvelte őt. Majd azt mondta neki: Egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Az pedig elszomorodott ezen a beszéden, és búsan elment, mert nagy vagyona volt. Nem olvasom tovább, meg igazából csak az elején volt a lényeg. De azért annyit elmondok, hogy Jézus nem packáztatja ezt a gazdag ifjút, tehát nem az van, hogy megkedvelte őt, ezért jó megszivatja, tehát nem arról van szó, hanem ugye árat Jézusnak a szívéből a szeretet és az együttérdés ő vele, tehát ő segíteni akart neki, ezért mondta neki azt, mert ő azt hitte, hogy betartja a törvényt, aki pedig azt hiszi, hogy betartja a törvényt, azt totál félreérti, mert a törvény nem azért adott, hogy betartsuk, hanem azért, hogy fölismerjük, hogy megváltunkra van szükségünk. Mert esélyünk nincs. De hogyan érkezik hozzá ez a gazdag ifjú? Jó mester. Jó mester. És Jézus egyből ezzel kezdi, hogy ho-ho-ho-ho. Most akkor azt mondod, hogy jó meg mester. Most akkor szerinted én nem vagyok Isten, de jónak hívsz. A kettő együtt nem megy. A kettő együtt nem megy. Egyedül Isten jó. Tehát Jézus ezt fogalmazza itt meg, hogy senki sem jó, csak egyedül Isten. Sem tudom, hogy költői túlzás, valószínűleg nem egyébként. Tehát aki a jónak a definíció, a jónak az eredete, a forrása, Isten maga. Isten maga. Lehetnek emberek jók, de tehát a tetteik lehetnek jók, vagy egy-egy tett lehet jó. De mindannyian, hogyha van bennünk jó, az Istentől van, és az Isten maga mi bennünk. Nézzük meg egy másik igét, az 1 János 1:5. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Tehát, hogyha elképzeljük, hogy pont van ez a yin-yang szimbólum, pont ezt hivatott, hogy a világosságban is van pici sötétség és pici világosság, nem így van. Nem így van. Nem így van. Isten világosság, semmilyen sötétség nincsen benne. És ez meg is fogalmaz ezt, hogy Isten teljesen tisztán világosság, teljesen tisztán jó. Semmilyen rossz dolog nincsen ő benne. Semmilyen rossz dolog nincsen ő benne. Akkor, ha megnézzük a Jakab levelét, Jakab 1:13. Olvasom. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem. Mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. itt egy, van egy üzenet, amit Jakab éppen kifejt, de van itt ebben egy pár szó. Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ez azt jelenti, hogy ha Istenhez, hogy Isten nem környékéz, mégse az a gondolat, hogy valami rosszat tegyen, hogy valami gonosz dolgot tegyen. Nem kísérthető vele Isten, nem gondol rosszat. Ezt most nem emeltem ki, de ugye van a Jeremiás könyve, ami egy ilyen nagy-nagy, ilyen dörgedelmes, és van a közepén egy ige vers, ami ilyen pozitív, és azt szokták mindig idézni, az egész Jeremiást hagyják. De ugye ott van az, hogy mert én tudom, hogy mik az én gondolataim veletek kapcsolatban, hogy nem pusztulás és romlás, hanem reményteljes jövőt tervezek nektek, ott is mi Istennek a gondolata, amit felünk gondol, nem rossz, nem pusztulás, hanem jó. Isten jót tervez velünk. Tehát olyan, hogy Isten bárkivel bármi rosszat tenne, ez a gondolat őt nem kísérti meg. Ezt mondja itt. Az ige. Fölapozok egy másikat, a 103. Zsoltárt. Zsoltár 14-es vers. Mert tudja, hogyan formált minket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mező virága. Ha átfúr rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. Isten tudja jól, hogy mi milyenek vagyunk, mert ő formált minket. Por vagyunk, mert ugye a teremtéskor a föld porából alkotta meg Ádámot. Pontosan tudja, hogy mi milyenek vagyunk, mikre vagyunk képesek, és mikre nem vagyunk képesek. Nem fog szivatni minket, nem fog tőlünk olyanokat várni, amit esélytel nem tudunk megtenni. Mert Isten jó. Nem fog szivatni minket. Nem fog. Ugyanez fogalmazta meg a zsidókhoz írt levélszerzője is, a zsidók 4.15-ben. Mindjárt odaérek. Aha, itt lesz valahol. Igen, zsidók 4.15. Ugye ez Jézusról szól. Jézus 4.15. Jézus a nagy főpap. 14-es verset olvasom, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengességeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Itt azt mondja az ige, hogy Jézus a mi főpapunk, ő a mi közvetítünk, Isten és ember között, és ő pontosan tudja, hogy milyen nekünk, milyen embernek lenni, hiszen ő maga is emberé lett. Igaz, hogy ő teremtett meg minket, és ez épp elég lenne, de még emberé is lett. Senki nem mondhatja, hogy Istennek nincs igazából képe arról, vagy nem tudja elképzelni, pontosan tudja elképzelni. Pontosan tudja, milyenek vagyunk. Isten nem fog minket szivatni. Istennek a jósága az, ami minket megtérésre hív, és Isten tisztán jó, tiszta jóság. Kicsit ezt a kegyelem-irgalom témát is megnéznénk. Tehát Isten nem ítél meg minket a bűneinkért. Nem ítél meg minket, ez a kegyelem. Bár követünk el bűnt, Isten nem ítél el minket érte. Ő kegyelmes. Nem azt adja, amit érdemelnénk. Ez a kegyelem. És ez nem jelenti azt, hogy akkor, de jó, követhetek el bármilyen bűnt. Ez nem a bűnre szabadít meg a kegyelem, a bűntől szabadít meg a kegyelem. Isten nem örül. Ettől még nem örül, hogyha valami hülyeséget csinálunk, ha bűnt követünk el. Nem örül neki. Ugye ott van az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszban, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Ilyen Isten, ha valami elfuserálunk, nem örül neki. Nem örül neki, de nem ítélem minket miatta. Annak örül, amikor igazságban járunk. János is azt írja a levelében, hogy nincsen nagyobb örömöm annál, mint amikor a gyermekeim igazságban járnak. Ezt mondja a János apostol. És Isten azért nem ítél el minket a bűneinkért, mert Jézus ítélt el a bűneinkért. Jézus volt az, aki mind-mind magára vette minden jogos ítéletet, amit mi érdemeltünk. Isten az ő irántunk való jóságából és szeretetéből és kegyelméből Jézus büntette. Pont most olvasom a János 8-at. Ez, annyira tetszik ez az ige szakasz, ezt nézzük meg. Jézus és a házasságtörő asszony története. Felolvasom az elejétől. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. Tegyük hozzá, általában azt nem egyedül csinálja az ember, tehát valószínűleg nem egyedül érték tetten, csak úgy döntöttek, inkább az asszonyt viszik oda, zárójelbe zárva, kedves farizeusok. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. És ilyenkor mindig eszembe jut, van valami osztályegység, igaz szakasz, nem néztem ki, de hogy szokták mondani, hogy valószínűleg a farizeusok bűneit írta a földporába éppen Jézus, és valószínűleg erre kapcsolhattak néhányan. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. Egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva, amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő pedig így válaszolt. Senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki. Én sem ítéllek el. Eredj el, és többé ne vétkezzél. És ugye Jézus az egyedüli, aki jogosan megtehette volna. És ő azt mondja, hogy én sem ítéllek el. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem azt mondja, hogy oké, amit csináltál. Nem azt mondja, hogy nem volt bűn. De nem ítéli el. Mert Jézus tudta, hogy miért jött. Hogy a bűnöknek a büntetését magára vegye. Isten az a jóságából kegyelmes irántunk, és nem ítél meg minket a bűneinkért. És hozzátenném, nem ítél meg minket aktívan, de még csak nem is engedi meg a rossz dolgokat az életünkben. Amikor rossz dolog történik, nem az, hogy ő megengedi. Nem is haragszik ránk. Nincsenek ilyen érzései irántunk. Visszamegyek a 103. Zsoltára. Ugyanis ott a megelőző vers. Ahonnan kezdtem az azelőtti, a 13-as vers. Azt mondja, hogy amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt férjük iránt. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt férjük iránt. És ugye Jézus az, aki elhozta ennek a kijelentését, hogy Isten mennyei atya. Ő az, aki mindig Istent az atyának nevezte, de már itt is megjelenik a zsoltárokban. És Dávid zsoltára, zárójel bezárva, nem lett meg. Dávidnak fantasztikus kijelentése volt Istenről. Tehát Isten, mint egy édesapa, a gyermekeivel úgy bánik velünk. És itt tudom, hogy különböző háttérből jövünk, különböző édesapáink voltak. Lehet, hogy nagyon jó édesapánk volt, lehet, hogy problémák voltak az édesapánkkal. Lehet, Isten a tökéletes édesapa. Ő a tökéletes édesapa, és egy édesapa szereti a gyerekeit, és soha nem akarna rosszat nekik. Soha nem akarna rosszat nekik. És Isten nem fogja engedni. A kontextusainkban ez leggyakrabban előjön, hogy mit én betegséget megenged Isten az ember életében. Nem, ember, nem Isten engedi meg a betegséget az ember életében. Nem Isten engedi meg. Ezt egy többen is szokták ezt mondani, hogyha ez tényleg Isten ilyen lenne, és én, mint édesapa, így bánnék a gyerekeimmel, akkor engem börtönbe csuknának. És ez egy nagyon jó párhuzam példa, és a teológiát nagyon leegyszerűsíti ilyen szempontból. Tehát azt gondolni, hogy azért, hogy a gyerekem, nem tudom, jobb legyen, ezért, nem tudom, összezárom egy, nem tudom, vadállattal egy órára, és akkor, ha túléli, akkor biztos tanul belőle. Ezért engem börtönbe csuknának. És Isten ne vádoljuk ilyennel, senki ne vádolja innen, mert Isten jó. Ő nem engedi direkt a rosszat az életünkben. Van, hogy fegyelmez, van, hogy tanít, erre mindjárt visszatérünk, de Isten nem engedi direkt a rosszat az életünkben. Beszéltünk a kegyelemről, beszéljünk az irgalomról. Isten megáld minket, és ő neki ez örömet szerez. Neki ez örömet szerez. Felolvasom a 35. Zsoltárt, 27-es, nem az egészet, 27-es versét. Vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előre menetelében gyönyörködik. Egy ige szakasz, ami azt mondja, hogy amikor mi előre megyünk, nekünk előre menetelünk van. És ez lehet bármilyen. Igazából én azt gondolom, hogy a gazdagság, az anyagi dolog az ebben is megjelenik, de ez értelmezhető másra is. A bővölködésnek nem csak anyagi része van, ez lehet egy munkahelyen előre menetel is ugyanaz. Tehát, hogy az ember, hogy így nem tudom, az életben megy előre, halad előre, épül fel az élete, Istenben gyönyörködik. Neki ez örömet okoz. Mint ahogy én is szoktam mondani a gyerekeimre, hogy legyenek nálam ügyesebbek, okosabbak, vigyék többre, és akkor boldog leszek. Isten is ugyanígy áll mi hozzánk. Vagy nézzünk meg egy másik ige szakaszt, az Efézusi levél elejét. Tudjátok, hogy az első fejezet az gyakorlatilag egy mondat. Pál apostolnak egy imádsága. És kiemelnék egy rész belőle. Ha a mondat elején kezdeném, akkor a legelső verset ott kell kezdjem, de nem ott fogom kezdeni. Nem, nincs igazam. Itt egy pont van. Szeretetében, 5-ös vers, Efézus 1-5, szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akaratának tetszése szerint. Ez ilyen nem feltétlenül egyből jön át, hogyha nem ezen így átfut. De ha egy kicsikét elidőzünk ezen, akaratának tetszése szerint. Az angol azt mondja, hogy good pleasure of his will. Tehát benne ott megjelenik már az öröm. Isten gyönyörködik abban. Istennek örömet szerez az, hogy minket gyermekeivé fogadott. Tehát nem úgy fogadott minket gyerekei, hogy na jó van, gyertek, nem tudok mit csinálni, kénytelen vagyok. Nem. Neki ez örömet szerez. Emlékezzetek vissza a tékozló fiúnak a történetére. Hogyan fogadja vissza az édesapa? Örömmel, elébe fut, nyakába borul. Isten így fogad minket. Mekkora örömet szerez neki. És az idősebbik fiút, hát nem is, rakja helyre, mondja neki azt, hogy figyelj, ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megkerült. Neked is így örvendezned kéne. Isten örvendezik. Örvendezik mi felettünk. Nézzük meg egy másikat, hogy Isten irgalmas, és azt adja nekünk, amit nem érdemlünk. Róma 8.32. Nem lapozok oda, mert ez szerintem megy fejből. mert aki tulajdonfiát nem kivélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ezt fejti ki Pál, hogy Isten nekünk adta Jézust, odaadta értünk Jézust, akkor nem fog egy, nem tudom azon, hogy én nem tudom, meggyógyuljál, vagy legyen egy stabil állásod, vagy ilyesmi, ez nem olyan, hogy azért ér be, légy szíves Jézussal, jó? Tehát, hogy ez már egy kicsit sok, tehát, hogy nem, Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. Nem. Ő neki örömet szerez, hogy mindent nekünk adhat. És mindent nekünk adott. Csak egy-egy ige szakaszt nézünk meg, de remélem, hogy átjön ebből valami. Hogy Isten az ő jóságából kegyelmes és irgalmas, ő megáld minket, és ez örömet szerez neki. Lehet egy csomót beszélni erről. Tudom, hogy ilyenkor az embereknek a fejében van néhány gondolat, hogy de, és egy kicsikét megnéznék néhány ilyen de dolgot. Például említettem az utcamissziót, az egyik, na jó, nem az egyik leggyakoribb, de egy gyakori kérdésünk megkapunk, hogy Isten miért engedi ezt a sok rosszat, ami ebben a világban? Miért engedi? És akkor már legalább azt mondja, miért engedi, és nem csak direkt csinálja, legalább nem ez. Ez egy fokkal jobb, de miért engedi Isten? Isten nem engedi. Ezt mi engedjük? Ezt mi csináljuk? Ezt mondom mindig, amikor beszélgetek bárkivel, lássuk azt, hogy hogyan, ez a világ hogyan épül föl. Istené a menny, a föld az emberé. A földnek adta, vagy az embernek adta a földet Isten, hogy uralma alá hajtsa. Az ember az ura a földnek, és itt az történik, amit az ember csinál. Pardon? Rosszul gazdálkodik, igen. Tehát ami itt a földön történik, azt emberek csinálják. Igen, van, hogy az ördögnek a sugallatára, de nem az ördög csinálja, az emberek sajnos együttműködnek az ördöggel. És hülyeségeket csinálnak. Tehát ha meg egy olyat nézünk, hogy nem tudom, múltkor néztünk a születése óta vakembernek a sztoriát, azt melyik ember csinálta? Mondjuk akkor, hogy Ádám. Isten azt mondta, hogy csináld ezt, és élni fogsz, szakítasz a fáról, halál a következménye. És akkor itt vagyunk, és szembesülünk a halállal, és Isten hibáztatja bárki érte. Az emberek döntöttek így. Az ember döntött a halál mellett. Nem Isten. És hogyha Isten ebbe beavatkozna, és azt mondaná, hogy na jó, akkor én most megváltoztatom ezt, hogy kiveszem a halált ebből a szituációból, ez nem így működik. Hát ő megmondta, hogy a föld az emberé. Most akkor táncoljon vissza? Változtassa meg azt, amit mondott? Nem fogja. És ezért most ebben nem megyek bele, de Isten hogyan változtatott meg mindent úgy, hogy emberré lett Jézusban? Hát és az is, hogyan történt? Egy csomó profécia elhangzott, amit aztán Gábriel hivatkozni tudott, Gábriel angyal, amikor Máriánál megjelent. Ott volt Mária, ott volt egy Mária, aki azt mondta, hogy történjen velem a te beszédet szerint. Embereknek kellett együttműködnie. Tehát az sem úgy volt, hogy na akkor Jézus megérkezik, és akkor itt van. Nem, embereken keresztül munkálkodott. Tehát ebben a világban az történik, amit mi csinálunk. Szokták erre mondani, kontrasztba helyezni mondjuk. Így volt egy ilyen kollégám régen egy munkahelyen, aki nem tudom, hogy szóba jött így munkanap végén, beszélgettünk a konyhába, és vagy a Biblia szóba jött, és mondta, hogy hát, hogy abban a Bibliában annyi vér folyik, hogy ő nem nagyon tud hinni egy ilyen, hogy Isten tényleg ilyen, tehát neki ez így nem. És egyfelől értem, mit mondott. Mert az Ószövetségben tényleg azért úgy folyik a vér. Meg egy Jelenések könyvében is, de mi van az Ószövetséggel? És ez fontos, hogy helyre tegyük, hogy különbség van az Ószövetség és az Új Szövetség között. És ha megnézzük a zsidók 1-3-at, ha megtalálom, igen, zsidók 1-3. Azt mondja az ige, felolvasom az elejétől. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, az utolsó időkben fia által szólt hozzánk, Jézus által, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Félbehagyom. Tehát Jézus Isten valóságának képmása, tükörképe. Tehát, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen Isten, Jézus nézzük, ő a leghitelesebb, legautentikusabb. Ne menjünk máshova. Tehát igen, tudom, hogy Jézus, olvastam az evangéliumot, milyen, de mi van ezzel, azzal. Vannak válaszok ezekre a kérdésekre, most nem megyek bele, mert akkor a gyomrotok fogja bánni, hogy késői ebéd lesz. Vannak válaszok, de ezt nagyon fontos látnunk, hogy a legautentikusabban Jézusban láthatjuk, hogy milyen Isten. Ha vannak kételjeink, nézzünk Jézusra, hogy ő milyen. Ő hogyan bánt az emberekkel. És akkor ezek egyensúlyban vannak téve. Oké. Mi van akkor az új szövetsége? Mert az új szövetségben is azért folyik a vér, mondtam jelenések könyve. De mondjuk van egy másik példa, felolvasom nektek. Az Abcsel 12-ben, Abcsel 12-ben, ugye Heródesről van itt szó, akit lesújtott az úrangyala, és már ott halt meg helyben. Mi van ezzel? Első Heródes Agrippa halála. Itt van 20-as vertől olvasom. Heródes ellenséges indulattal volt a tirusziak és szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután Blástuszt, a király kamarását megnyerték, békét kértek, mivel tartományukat a királyiból élelmezték. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhába felöltözve és trónján ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez, nem pedig emberé. És azonnal megverte őt az úrangyala azért, mert nem Istennek adott dicsőséget. Megemésztették a férgek, és úgy halt meg. És tudtunk, hogy erről a Biblián kívüli írások is felmaradtak, hogy ez tényleg így történt. Na hát itt mi történik? Hát Isten mégiscsak ítélkezik a bűn felett. Igen, de lássuk meg, hogy Heródes nem volt újjászületett ember. Tehát ezért van az, hogy az új szövetség az egy új szövetség. Aki hisz Jézusban, aki újjászületett, az egy szövetségre lépett Istennel. Az egy szövetségben áll Istennel. És Heródes nem állt szövetségben. Nem az ő bűneit Isten rajta, számon kérhette rajta. És igen, ezen a szövetségen kívül nem annyira jó, ahogy így megnézzük. Ezt bárki megmondaná ugye a világban, hogyha ő igazán őszinte, hogy nem jó, de akik szövetségben állnak vele, hogy ilyet nem olvasunk az igében. Mondhatná valaki, hogy Jézus hogyan bánt a tanítványaival. Nem tudom, múltkor néztük-e, biztos gyakran előkerül, amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek át a túlsó partra, beleküldi őket a viharba. Majdnem ott vesznek a viharban. Hát Jézus hogyan? Mennyire volt jó dolog ezt tőle, mennyire volt jó a tanítványaival? Oké. De ebben lássuk azt, hogy ők tanítványok voltak, és erről volt szó elmúlt vasárnap, hogy tanítványokat pedig ugye tanítani kell, és vannak tesztek. És Jézus nem azt mondta ugye nekik, hogy menjetek be a tó közepébe, és fulladjatok bele a vízbe, hanem hogy menjetek át a túlsó partra. Ott volt a parancs, ott volt az ige, amiben kapaszkodhattak volna. Ők megijedtek. Tehát kvázi a teszten nem igazán mentek át. A tanítványokat pedig Isten trenírozza, tanítja. És nem térek vissza arra, ami múlt vasárnap volt. Ugye azt mondja az ige, hogy a kipróbált hit az értékesebb a tűzben edzett aranynál is. A kipróbált hit. Tehát igen, van, hogy vannak próbatételek, Isten próbatételek elé visz, de nem azért, hogy megfulladjunk a vízben, hanem azért, hogy diadalmaskodjunk. Szokták emlegetni, 2 Korintus 12, föllapozom. Pál apostol, ja, Korintus, rossz helyen vagyok. 2 Korintus 12. Pál apostol azt írja, hogy keresek egy mondat erejét, a 6-os vers. Még ha dicsekedni akarnék, akkor sem lennék esztelen, mert az igazságot mondanám, de megtartóztatom magam, nehogy valaki többnek tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis adatot a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bízzam magam. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És én nem tudom, a hívő életemnek az első 10 évében, ez mindig mindenki azt mondja, hogy látjátok, hát Isten van, hogy néha ad neked egy betegséget, hogy alázatban tartson téged. Látjátok. És még Pál imádkozott is, pedig ha Pál imádkozott volna, hát ő azért tudott imádkozni, és Pál nem gyógyította meg Istenből. Nem ezt mondja ez, igen. Nem ezt mondja ez, igen. Tehát egyrészt sehol nem látjuk, hogy itt betegségről lenne szó. Sehol nem látjuk, hogy betegségről lenne szó. Hanem mit mond? Tövis adatott a testemben. A testemben. Átlapozok mondjuk a... Kezdjük a 4 Mózes 33-nál. 4 Mózes 33-55. Ugye Izraelnek szól az Úr. Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek a lakosait magatok elől, akkor titeket, akiket meghagytok közülük, szálkává lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek nektek azon a földön, amelyen lakni fogtok. Oké. Nézzük a Bírák 2:3-at. Bírák 2:3-as vers. Ezért azt mondom, nem űzöm el őket előletek, hanem tövissé lesznek nektek az oldalatokban. Isteneik pedig tőrgyanánt lesznek nektek. Tehát az a kép, és egyébként ezt még újságcikkekben is lehet olvasni, hogy tövis, vagy szálka az ember oldalában. Nem a magyar, inkább ezt én angol szászokban olvasom, de rendszeresen használják. Tehát ez egy kifejezés. És ez mit jelent? Ha megnézzük ezt a kontextust, hogy az ige hogyan használja ezt, embereket jelent. Embereket jelent. Emberekre utal. Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy tövis adatott a testembe, emberekről beszél. Mert egyébként, ha megnézzük, hogy Pál apostol bárhova elment, mi történt vele? Előbb-utóbb ott összegyülekeztek jellemzően a zsidók, és nem tudom, vagy börtönbe csukták, vagy ki akarták nyírni, vagy halálra kövezték, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyenek történtek vele. Bárhova ment Pál, a sátán angyala, nem isteni, a sátán angyala, föl gerjesztette az üldözést ő vele szemben. Erről beszél Pál. Nem arról, hogy Isten betegséget adott neki, és nem gyógyította meg belőle, hogy alázatban tartsa. Szó nincs erről. Szó nincs erről. És akkor nézzük még meg a Zsidók 12:8-at. Jó, olyan járok. Zsidók 12:8. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, amelyben mindenki részesül, akkor korcsok vagytok, nem pedig fiak. Olvasom a következőt. Aztán a mi testi apáink is fenyítettek minket, és becsültük őket, hát nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, és élünk. Mert azok csak rövid ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Semmilyen fenyítés nem látszik jelenleg örvendetesnek, hanem keservesnek ám, de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik megedződtek általa. Ez is egy olyan, meg van ezt egy másik, ahol még a fenyítésről beszél. Az ige. amikor Isten fenyíti a gyermekeit. Ez miről beszél? Arról, hogy ő egy édesapa, és a gyerekeit neveli. A gyerekeit neveli. Kijavítja. Az az édesapa, amelyik hagyja, hogy a gyereke csináljon azt, amit akar, gondoljon, amit akar, éljen úgy, ahogy akar, az nem egy jó édesapa. Az nem egy jó édesapa. Tehát ebben is lássuk azt, hogy Isten azért javítja ki a gyermekeit, azért javít ki minket, mert ő jó és mert szeret minket. És igen, akinek van gyereke, és a gyerekét helyre rakta, az a gyerek valószínűleg nem kacagott közben, és nem élvezte. Igen. De utólag, ha minden jól alakul, utólag azért, ha felnő az a gyerek, akkor rájön, hogy milyen jó. Hogy megkímélték a sok hülyeségtől, a tévedésektől, a rossz utaktól, a szülei. Nézzük meg, hogy a szlájdon van-e. Hogyha kérhetném szépen. Ó, van, oké. Okay. De ha Isten nem engedi meg, hogy betegség jöjjön ránk, akkor hogy lehet, hogy annyi keresztény beteg? Ez egy nagyon jó és fontos kérdés. Nem tudom, hogy ki dobta be egyébként, de fontos kérdés. És én azt hiszem, hogy a probléma az az, hogy az egyház úgy unblock, meg a keresztények unblock. Én úgy gondolom, hogy nem a hitnek a kijelentésében élnek. Például elhangzott a Márk 11, mennyi volt? 20? 21. 24, bocsánat. Tehát, hogy ha valamit szeretnétek, kértek, és higgyétek, hogy megkapjátok őket, és meg lesz az nektek. A gyógyulás is egy ilyen dolog. Hit kell hozzá. És szerintem mi, és nem vagyok én sem kivétel az arról, nem úgy járunk a hitnek, vagy a hitben, mint ahogyan azt lehetne. Nekem Isten ezt külön a szívemre helyezte, mert tudjátok egy páran, hogy én utcai gyógyító misszióban vettem részt, és láttam, hogy ha az ember azt mondja, hogy jó, én most hinni fogok, és most tényleg imádkozok, akkor ott csodák történnek. Ott csodák történnek, nem kérdés. De amíg például az ilyen témák, amikről most beszéltünk, teológiailag zavar van az emberek fejében, az ember hitét megöli. Imádkozok gyógyulásért, mikor azt hiszem, hogy Isten beteggé tesz valakit. Isten ellen imádkozzak. Tehát, hogy amíg teológiailag zavar van az emberek fejében, nem fognak úgy tudni hitben járni, mert megöli az Istenről alkotott képe az ő hitüket. Ez az egyik probléma. Sok probléma van, tehát teológiailag is, meg valószínűleg benne van az is, hogy szerintem az ördög direkt betámadja az egyházat. Nyilván, mert hogy fenyegetve érzi magát általa, nagyon jogosan, tegyük hozzá. Nem tudom, ez egy külön téma lenne, de szerintem alapvetően ezért. Mert nem tudjuk, hogy Isten akarata az életünkben a egészség, meg a gyógyulás, ha pedig tudjuk is, akkor nem járunk benne, mert egyszerűbb bevenni egy gyógyszert, és nem akarok senkit ezért most pelengére állítani, bevesz egy gyógyszert, vedd be a gyógyszert, hogyha beteg vagy, és ez van, vedd be a gyógyszert, teljesen oké, legyél egészséges, az a lényeg, hogy meggyógyulj. De ha az ember soha nem próbálja meg azt, hogy én most imádkozok ezért a dologért, akkor így hogyan fog a hite ebben növekedni? És ugye a múlt vasárnaphoz kapcsolok vissza, elvárjuk-e magunktól, hogy növekedjünk? Ugye a tanítvány az növekszik? Az jut előre? Na, és igen, bocsánat, figyelek. Aha. Oké, okay. Akkor először is... Nem, tök jó, hogy mondasz, és egyébként azért nem gondoltam, hogy te vagy az, mert hogy te mindig odaéred a nevedet, de mindegy. Most valószínűleg, most nem. Oké, jó, semmi gond. Ugye ez ugyanoda kapcsolódik vissza, amit mondtam, hogy miért történnek dolgok itt a Földön, mert itt... Tehát honnan jön a betegség, ugye, akkor ez egy kérdés. Mert azt tudjuk, hogy kitől jön, az ördögtől jön, mert az ő akarata az, hogy jöjjön, lopjon, pusztítson. Tehát az egy ördögi dolog. Úgyhogy az ördögtől jön. Igen, vannak kórokozók, okozhatnak az ember életében problémákat. Igen, azt gondolom, hogy ha valaki odaemeléd, és nem tudom, leprüsszent téged, akkor te is kapsz azokból a kórokozókból, de hogy ez téged meg kell betegítsen, vagy sem, ez már egy másik kérdés. De ezek működnek anélkül, hogy Isten azt mondaná, hogy ezt én megengedem. Tehát, hogy ez a világ így épül föl. Isten megteremtette jónak, tökéletesnek, az ember a halált választotta, bejött a halál a világba, de Isten nem törölt el az egészet. Igen, az majd jön, hogy újjá lesz teremtve minden, de ebben a világban most ez van, ebben élünk mi is. És itt történhetnek olyan dolgok, ami nem Isten akarata, és nem engedi. Nem tudom, hogy a kérdésedre válaszolok-e ezzel. Valószínűleg arról beszélek, nem biztos, hogy választ adok. De pont ezt mondom, hogy én nem hiszek abban, hogy semmi nem történhet Isten akaratán kívül. Mert hogy szerintem történhet. Történhet. Az egy külön prédikáció, de... Igen. Aha, oké. Én tudom, de mindegy. Jó, én ebben eléggé határozott vagyok ebben a kérdésben, mert ez egy teológiai alapkérdés. Mert hogyha ebben az alapkérdésben nem állunk szilárdan, akkor nem tudunk építkezni. Akkor megint az, hogy ház most miért lehet, hogy Isten akarta? Lehet, hogy megengedte? Nem akarta és nem engedte meg. Az ő akaratán kívül történt. Na, menjünk te, a többi is tőled jött? Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Az, hogy Isten... Jaj, oké, okay, akkor átugrom. Bár kapott egy lájkot, azért megnézem. Ha az, hogy Isten nem enged betegséget ránk a keresztényekre, értetted, vagy minden emberre, én most elsősorban keresztényekről beszélek. Elsősorban keresztényekről beszélek. Mert ugye a Heródes esetében is azt mondtam, hogy ő kívül volt a szövetségen. Aki a szövetségen kívül van, az egy kicsi másik kérdés. Igaz ugyan, hogy Jézus a világ minden bűnéért megfizetett. De van, hogy Isten ítélkezik. Ez van. Mi rajtunk nem, mert Jézuson ítélkezett helyettünk. Tehát mi ebben a szövetségben állunk. De valaki nem a szövetségben van, van, hogy Isten ítélete éri utol. Menjünk a harmadikra. A bűnön kívül miben lehet megkísértődni? Nem tudom. Azt értem, hogy mit mond az ige szakasz, az, hogy Jézus nem vétkezett, hogy mindent átélt, de nem vétkezett, de hogy most itt mire jut, hogy mert ugye a kísértés eleve ott van benne a bűnnek a... Igen, bocsánat. Igen, nekem is valami ilyesmi kép van ennek kapcsán, de a kérdés jó, tehát, hogy... Egyébként igen, érdemes lehet megnézni. Igen. A kérdés jó. Én azt gondolom, hogy ezt hagyjuk meg majd egy következő alkalomra. Mert hogy most van még 14 percünk, és szerintem csináljuk azt, hogy ja, igen, köszönöm szépen. Valahol azt mondja Jézus, hogy a sátán megkísértett engem, de, vagy bepróbálkozott nála, de semmi nem volt benne. De semmit nem talált én bennem. Így írja az ige. Tehát, hogy bepróbálkozott a sátán Jézusnál, de egyszerűen nem volt mivel kapaszkodjon. Semmiben nem tudott kapaszkodni el. Egyszerűen lepattant róla. Bocsánat, akartál valamit te is hozzáfűzni? És Isten volt, hogy igen. Igen. Aha, igen. Igen, itt több fordítás is van, de tudom, mire gondolsz. Tök jó. Azt hiszem, hogy ugyanazt járjuk körbe. Amen. Szerintem akkor a felvételt leállítottad? Oké, szuper. Akkor csináljuk azt a fönnmaradó